elsősorban mindazokat, akik vállalták közöttünk előadásukkal a részvételüket, valamint minden kedves érdeklődőt, aki a negyedik kisegyházkutató munkacsoport konferenciáján megjelent. Ezzel szeretném megnyitni és előre hívni az első előadónkat, mint pedig Szilágyi Rékát, aki valláskutató a Szegedi BTK Vallástudományi Tanszéken, és előadásának címe a Szociális Reprezentáció Elmélet Alkalmazhatósága a Vallástudományban. Kérem, hogy fogadják szépen.
Köszönöm szépen. A mikrofont azt használnom kell, vagy pedig?
Igen, mert
Vagy pedig. Akkor sok szeretettel szeretnék köszönteni mindenkit. Szilárdi Réka vagyok, ahogy a bemutató is elmondta, és a témám, illetve az előadásom a szociális reprezentáció elmélet alkalmazhatóságáról szól a vallástudomány disziplináris keretein belül. Jól lehet, ez egy kutatói workshop, illetve konferencia. Az én témám mégis valamennyire elméleti jellegű, és miután eléggé friss az anyagom, ezért elnézést kérek, hogy többször bele fogok nézni a papíromba emiatt. Tehát elsősorban amellett szeretnék érvelni, hogy napjainkban a társadalomtudományi dimenziókban megjelenő transzdisziplináris trendek miképpen alkalmazhatóak az alkalmazott valláskutatási területeken, és ezen belül tehát egy szociálpszichológiai elméletet, a úgynevezett Serge Moscovici által kidolgozott szociális reprezentáció elméletet szeretném bemutatni. Elsőként természetesen szeretnék néhány szót szólni a multidisziplinaritás, az interdisziplinaritás, valamint a transzdisziplinaritás fogalmi erőtereiről, és a későbbiekben szeretnék egy-két konkrét valláskutatási témán keresztül bemutatni bizonyos típusú elmélet, illetve módszertani sajátosságokat. Nyilvánvaló mindenki számára valószínűleg, hogy minden korban jellemzi az embert az a típusú vágy, hogy a világot valamilyen fajta egységben szemlélhesse. Ez jelentkezik természetesen a tudásra vonatkozó elgondolásában is. Gyakorlatilag a 17. századig egészen nyilvánvaló volt az a felfogás, hogy a tudományos tudás az valamiféle egységes tudásként szerepel az ember elméjében vagy a társadalom szintjén. Azonban nem sokkal később kiderült az, hogy ahogyan a tudásanyag fokozódik, illetve a komplexitása nő, ez az idea gyakorlatilag egyre inkább kezdett halványulni, és végeredményben a 20. század közepétől kezdve nem beszélhetünk arról, hogy a tudományos tudás átfogó módon megragadható lenne. Ugyanakkor megvan az emberben az a késztetés is, hogy különösen a tudományos tudásra vonatkozóan daraboljon, illetve felosszon, és ennek következményeként jöttek létre a különböző disziplináris keretek, tehát a különböző tudományok. A felosztás önkényességét általában azzal magyarázta az emberiség, hogy ezek a tudományterületek egyszerűen természetüknél fogva különülnek el egymástól. Azonban a felosztás a későbbiekben nem egyszer gyakorlatilag a tudományos fejlődés gátjává is alakult. Tulajdonképpen a disziplináris bezártságnak illetve a disziplináris bezártság felszámolásának a gondolata a 20. század 60-as éveiben jelent meg, és kapott szélesebb publicitást a tudományos körökben, és ezt a gondolatot az interdisziplinaritás fogalommal kezdték el bevezetni a tudományos gondolkodásba, amely gyakorlatilag egy új ideológiai jelszóként felforgatta az egészen addigi tudományos közéletet. Nyilván az interdisziplinaritásnak az az elsődleges célja, hogy a disziplináris korlátokat ledöntse, és tulajdonképpen az egyes tudományágak között lévő határok leomoljanak, és létrejöjjenek közös kutatások. Nagyon érdekes, hogy az új tudásterületek megjelenésével, illetve a tudástermelések megjelenésével a kutatásoknak is új módozatai jelentek meg ezzel egy időben. Az elmúlt 30-40 évben, hogyha megnézzük a változásokat, akkor gyakorlatilag arra a megállapításra juthatunk, hogy a tudomány átlépett a korábbi disziplináris állapoton, és a tudomány művelés úgynevezett egyes módozatából átlépett a kettes módozatba. Az egyes módozatú kutatás alapvetően a tudomány disziplináris struktúráit követi. Ez azt jelenti, hogy először a disziplinákon belül megszületnek bizonyos tudományos eredmények, majd ezeket az eredményeket második lépésekben alkalmazzák a kutatók. Ezzel ellentétben a kettes típusú vagy módozatú kutatások esetében a fő különbség az, hogy a kutatás már eleve egy gyakorlatias célt tűz ki, így tehát nem különül el az elmélet, illetve a gyakorlat, mivel a kutatás mindig is célorientált marad. A kettes módozatú kutatásokban általában számos specialista dolgozik, akik általában a határterületek kutatásával érnek el különböző eredményeket. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyes módozatú kutatások magányos tudósainak a szakasza, vagy tehát szakasza gyakorlatilag lejár. És ennek van egy olyan jellemzője, amely egy transzdisziplináris jellemző. Tehát a specialisták immáron nem önmagukban dolgoznak, hanem tímet alkotnak, és nagyon gyakran, különösen napjainkban a kommunikáció csatornái, általában az internet, illetve az ehhez kapcsolódó fórumok. Tehát létrejön a tudástermelésnek egy transzdisziplináris verziója, amelyben a végrehajtó feladatok igényeinek megfelelően szerveződnek a specialisták, és gyakorlatilag közös területek, közös módszertani sajátosságai jellemzi ezt a típusú kutatási modellt. Általában a transzdisziplináris kutatások esetében magát a problémát is a különböző disziplináris kereteken túl lehet definiálni, és a megoldás módszereit is ezeken a kereteken túl kell keresnünk. Tehát nem a disziplinák határterületi kooperációja jellemzi a transzdisziplinaritást, hanem egy egyszerre irányuló, egy problémára irányuló többfajta módszertani, gyakorlatilag párhuzamos kutatási mező. Kicsit bonyolultan fogalmaztam meg, hogyha összevetjük a három modellt, az interdisziplinaritást, a multidisziplinaritást, valamint a transzdisziplinaritást, akkor lényegében rájövünk arra, hogy nem egymástól radikálisan eltérő megközelítési módokról van itt szó, hanem arról, hogy az interdisziplinaritás esetében van egy interakció mondjuk két vagy több tudomány határterületén. A multidisziplinaritás esetében az interakció ugyan hiányzik, de különböző egymás mellett párhuzamosan folyó kutatásokról beszélünk ugyanazon kérdéseknél, míg a transzdisziplinaritásnál pedig a kettő együtt egyesül, a multi, illetve az interdisziplinaritás. Nyilvánvaló, hogy a társadalomtudományokban is egyre inkább a disziplináris korlátok között mozgó alapkutatások helyett inkább a célorientált, a több tudományterületet érintő alkalmazott kutatások kerülnek előtérbe, és ez tehát azt is jelenti gyakorlatilag, hogy nem kifejezetten tehát a tudományterületre kell koncentrálnunk, hanem a kutatási területekre. Maga a vallástudomány, mint tudományág eléggé érdekesen illeszkedik ebbe a disziplináris erőtérbe. Különösen azért, mivel a vallástudománynak sajátja az, hogy más szaktudományok módszertani sajátosságai segítik, ilyen például az antropológia, a lélektan, a szociológia és a többi. Tehát gyakorlatilag a vallástudomány eleve egy multidisziplináris keretekkel és gyakran interdisziplináris módon dolgozik. Ezen felül a vallástudomány sajátossága, hogy egyfajta távolodás és közeledés jellemzi a kutatói magatartást, tehát egyfajta érintettség és objektivitás valósul meg a vallástudományi alkalmazott kutatásokban, amit általában a nemzetközi szakirodalom EMIC-etik distinkcióként különít el, amelyet hát magyarra fordítva etikus és émikus megközelítési módnak lehet talán fordítani. Ideális esetben az émikus nézőpont arról tud beszámolni, hogy mit gondolnak a hívők, miért gondolják azt, amit gondolnak, illetve hogy miért tesznek bizonyos dolgokat egy adott vallási entitáson belül. Az etikus megközelítés perspektívája pedig ezeknek az információknak az interpretálásaképpen jön létre. Maga a vallástudományág, mint amit már azt említettem, a mai napig többféle modellel dolgozik, de annyi teljesen bizonyos, hogy ezzel a sajátos EMIC-etik típusú önálló nézőpontjával képes magába olvasztani, illetve integrálni különböző módszertani, illetve disziplináris kereteket, mivel a vizsgálati alapindítatása már önmagában sokrétű. A következőkben tehát Serge Moscovici által kidolgozott szociális reprezentáció teóriát szeretném bemutatni nagyon-nagyon röviden. Azért választottam ezt az elméletet, mert ez a teória kifejezetten alkalmas arra, hogy több tudományágban alkalmazható legyen a kutatási területek szintjén. A teória szerint a szociális reprezentáció az a gondolati termék, amelyen keresztül a környező világot látjuk. Tehát egyfajta szűrőként jelenik meg az ember előtt. És gyakorlatilag nagyon fontos, hogy ezeket a reprezentációkat elkülönítsük az úgynevezett szociális megismeréstől, amely mindig egy kognitív és nagyon-nagyon tudatos folyamat. A szociális reprezentációk mindig kollektív reprezentációk, tehát mindig a kollektivitás szintjén lehet megragadni, tetten érni ezeket a reprezentációkat. Jól lehet, a származásuk mindig individuális jellegű. Tulajdonképpen ezek a reprezentációk alapulnak konvenciókon, szimbólumokon, tudatos, illetve tudattalan, észszerű, illetve irracionális vonatkozásokon, mégpedig azért, mert mind az öröklő diszpozíciók, mind pedig a tanult képzetek, és mind pedig a kulturális sajátosságok kategóriái összeolvadnak bennük. Gyakorlatilag ezek a reprezentációk azért töltenek be nagyon-nagyon fontos szerepet az elmélet szerint, mert tulajdonképpen az ember soha nem a világot látja, hanem ezeket a reprezentációkat érzékeli. Egy nagyon érdekes többféle elmélet, többféle ilyen konstruktivista elmélet született meg a 20. században, hogyha összevetjük például a nyelvi relativizmus elméletével ezt a szociális reprezentáció teóriát, akkor azt látjuk, hogy sok-sok hasonlóság adódik a két teória között. Sapir és Whorf a nyelvi relativizmus elméletével kapcsolatban azt állították, hogy az ember a nyelven keresztül érzékeli a valóságot, tehát eképpen a valósághoz csak a nyelvi rendszeren keresztül lehet eljutni. Ebből is látszik, hogy ez a típusú teória egy meglehetősen relativista teória, tehát hogy ahány nyelv, ugye annyiféle valóságérzékelés van. A Moszkowici elmélet nem megy el ennyire messzire, tehát lényegesen kevésbé relativista, hiszen nem nyelvi rendszereken keresztül képzeli el a reprezentációkat, hanem mint ahogy azt említettem, szimbólumokon, diszpozíciókon, kognitív, illetve tudattalan folyamatokon keresztül. Moszkowici állítása szerint ahhoz, hogy ezeket a szociális reprezentációkat megértsük, tehát a fényt kell derítenünk a származásukra, és hát Moszkowici azt állítja, hogy ezeknek a reprezentációknak, tehát a létrejöttüknek az oka elsődlegesen abban keresendő, hogy az embernek van egy alapvető késztetése arra, hogy az ismeretlen, a számára ismeretlen dolgokat ismerős kategóriákba helyezze be. Nagyon érdekes maga az elmélet, mert éppen Moszkowici Mircea Eliade gondolatmenete alapján ketté osztja a világot, csak nem az eliádei fogalmakkal gondolkodik, tehát nem azt mondja, hogy van a szent és a profán világ, hanem azt mondja Moszkowici, hogy van a konszenzuális, illetve van a dologiasított világ. Gyakorlatilag a konszenzuális világ megfeleltethető az eliádei szent szférának, vagy világnak, a dologiasított világ pedig a profán szférának. Tehát a konszenzuális világba kerülnek bele azok az elemek, amelyeket az ember a világgal kapcsolatosan ismerősként él meg. Tehát nincsen... nem egy elidegenedett dimenziót jelöl, mint ahogyan mondjuk a dologiasított világban találkozunk vele. Tehát ahogy azt már említettem, maga a szociális reprezentáció elmélet markánsan konstruktivista elmélet, mivel a központi gondolatmenete szerint a társadalom számára a társadalmi valóságot, tehát ezek a szociális reprezentációk képezik. Gyakorlatilag ezek a szociális reprezentációk a világteremtésnek bizonyos fajta módjai. Magához az elmélethez természetesen tartoznak módszertani lépések is, és azt hiszem, hogy ez a lényegesebb feladat, hiszen mint a transzdisziplinaritás elméletéből már kiderült, nem annyira a disziplináris keret, hanem inkább a közös módszertani, a hibrid módszertani lépések jelentik az igazi előrehaladást egy-egy tudományterületen belül. Maga a szociális reprezentáció elmélet módszertani lehetőségei több kutató az úgynevezett diskurzus analízisben találja meg. Maga a diskurzusanalízis egy eléggé problematikus módszertan, hiszen nagyon-nagyon sokféle tudományhoz köthető. Egyrésztről beszélhetünk nyelvészeti diskurzusanalízisről, amelyet általában az etnometodológia, a társalgás elemzés tekint sajátjának. De beszélhetünk szociolingvisztikai diskurzusanalízisről, vagy narratív pszichológiai diskurzusanalízisről, vagy Foucault János diskurzusanalízisről. Tehát maga ez a módszertan egy viszonylag több dimenziós, többféle körvonalakkal rendelkező módszertani terület. Jelen pillanatban, illetve napjainkban a szociális reprezentációval foglalkozó kutatók igyekeznek létrehozni, illetve igyekeztek létrehozni, és végeredményben sikerült is nekik, egy hibrid, gyakorlatilag transzdisziplináris módszertant erre a tartalomelemzési modellre, amely leginkább nyelvészeti, szociológiai, illetve narratív vagy diskurzus pszichológiai elméleti sajátságokon nyugszik. Nagyon érdekes például, ezt csak példaképpen említem, Wolfgang Wagner és Andres Mecha tanulmányában, Arthur Miller Szállami boszorkányok című darabjában végzik el ezt a tartalomelemzési metódust, mégpedig a fő cél az, hogy a boszorkányságnak a kollektív reprezentációját hogyan lehet megragadni. Illetve, hogy ennek a boszorkányság kollektív reprezentációinak a fázisait. Hiszen, mint említettem, a kollektív reprezentáció az intézményi szinten ragadható vagy érhető tetten, azonban már individuális szinten elindul. És ezeket a fázisokat nagyon-nagyon szépen a szerzőpáros feldolgozza a tanulmányában. Hogyha a konkrét valláskutatás dimenzióiban gondolkodunk, akkor nagyon-nagyon gyorsan találhatunk olyan példákat, amelyek kapcsán hasznosítható lehet ez a típusú tartalomelemzési módszertani modell. Például, hogy csak a legevidensebb példákat említsem, ha a monoteista vallásokról beszélek, akkor alapvetően az istenképnek a sajátosságai, azok nagyon-nagyon lényeges pontok egy valláskutatás számára. Azonban, hogyha bizonyos csoportok monoteista istenképeit akarom megvizsgálni, mélyebb, mondjuk tartalomelemzési szinten, akkor azt vehetem észre gyakorlatilag, hogy ezek az istenképek nem mindig, nyilvánvalóan nem ugyanazokra az istenekre vonatkoznak, nem mindig ugyanolyan dimenziók mentén szerveződik maga az istenkép. És ahhoz, hogy ezeket a különbségeket, vagy az esetleges hasonlóságokat megvizsgálhassuk, ahhoz nyilvánvalóan egy mélyebb tartalomelemzési, vagy mélyebb módszertani elemzési kategóriákban kell gondolkodnunk. Manapság gyakran találkozunk olyan vallásszociológiai kutatásokkal, amelyek azt vizsgálják, hogy bizonyos vallási csoportoknak, vagy bizonyos típusú vallásos embereknek milyen politikai preferenciái vannak például. Hogyha például veszünk két vallási csoportot, amelyeknél a vallási, illetve a nemzeti identitás valamilyen módon egységbe ötvöződik, és ez valamilyen szintű politikai preferenciákkal jár együtt, akkor hogyha csak az etikus szinten, vagy az étikus szinten vizsgáljuk vallástudományra, akkor azt látjuk, hogy ezek közé, a vallási csoportok közé, gyakorlatilag a vallási és nemzeti identitás megfeleltetésénél egyenlőség jelet lehetne tenni. Azonban, hogyha a szociális reprezentáció elméletéhez kapcsolódó kvalitatív tartalomelemzési eljárásokat alkalmazunk, akkor gyakorlatilag könnyen kiderülhet, hogy ezeknél a csoportoknál más-más a nemzeti fogalmat feltöltő dimenzióknak mondjuk az aránya például. Tehát akár egy interjú esetében, akár forráselemzések tekintetében ezek a hibrid, transzdisziplináris módszerek valószínűsíthetően egészen jól alkalmazhatóak lennének, és azt gondolom, hogy a vallástudománynak valamilyen szinten integrálnia kellene, illetve lehetne ezeket a típusú módszertani eljárásokat. Tehát nyilvánvalóvá válik most már ezután, hogy a maga a szociális reprezentációs teória gyakorlatilag a vallástudománynak az émikus megközelítési módjában nyújthat leginkább segítséget. Ezen felül különböző diskurzív vagy diskurzív pszichológiai módszertanokat is lehet alkalmazni az individuális vallási vagy valláskutatási vizsgálatok esetében is. Gyakorlatilag a diskurzív pszichológia, ami azzal foglalkozik, hogy a különböző narratívák, a különböző emberi elbeszélések kapcsán miképpen bontakozik ki egy adott egyén identitása, ezekhez különböző kompozíciós elemeket alkalmaz, és ezekhez a kompozíciós elemekhez a valláskutatás is erőteljesen hozzá tud járulni új és új kompozíciós elemek feltérképezésével. Végül összegzésként annyit szeretnék elmondani, hogy tehát az alkalmazott vallástudomány, amely alapvetően és jellemzően a kettes módozatú kutatásokat tartja napjainkban szem előtt, tehát könnyen integrálhat különböző szociálpszichológiai modelleket, illetve ezekhez kapcsolódó módszertani lépéseket. Magához az elmélethez kapcsolódó diskurzus analízis lényegesen mélyebb elemzéseket tesz lehetővé a kvalitatív tartalomelemzés eddigi gyakorlatához képest, amely végeredményben hiába nevezzük kvalitatívnak, mégis valamilyen szinten kvantitatív, hiszen az eddigi eljárások gyakorlatilag szó gyakoriságokat vizsgáltak. A különböző új automatizált tartalomelemzési programok pedig úgy tűnik, hogy elég jó empirikus lehetőséget adnak a narratív pszichológia, illetve a vallástudomány által felvetett vizsgálati problematikáknak, illetve problémáknak, és gyakorlatilag ezáltal a valláskutatásban a következőkben igen lényeges helyet foglalhatnak el. Köszönöm szépen a figyelmet. A kérdések később?
Következő előadónk dr. Máté Tóth András lesz, szintén a szegedi BTK vallástudományi tanszékéről, és előadásának a címe Vallási közösségek a magyar írott sajtóban. Kérem, fogadják szeretettel!
Köszönöm szépen, köszöntök szeretettel mindenkit, és hát ezután a nagyon szigorúan egybeszerkesztett és nagy koncentrációt igénylő előadás után kicsit olyan ipari, háziipari szövetkezeti segédmunkásnak érzi magát az ember. Most látom csak, hogy ha azokat a maximákat ráfordítjuk az előkészített előadásra, amelyeket most az előbb a Szilárdi Rékától hallottunk, akkor bizony itt most még az egyes számú csoportba tartozó kutatónak a szövegét lehet majd hallani. Ha azonban ezt a kötetet majd a kedves jelenlévők kezükbe veszik, amely a vallási közösségek az írott sajtóban címet viseli, akkor látni fogják, hogy talán nem is olyan nagy véletlen, hogy a különböző tartalomelemzési, elméleti, módszertani megközelítéseknek a vallástudományra való alkalmazásáról szólt ez az előadás, hiszen együtt dolgozunk a Rékával és majd Gáborral Szegeden. Az mindenkinek a könyökén jön ki, hogy mediatizált világban élünk, és tulajdonképpen az a ritka, ha valakinek primér személyes élménye van, és az az általános, hogy a médián keresztül, egy közvetítőn keresztül találkozunk a valósággal, és azok a képek, amelyek bennünk élnek a valóságról, azoknak a képeknek a nagy részét a média ecsete festette. És a vallási közösségekről Magyarországon a nagy nyilvánosság előtt, úgymond szabadon, nagyjából a rendszerváltás körüli években lehetett elkezdeni beszélni, amikor a hallgatóink közül néhányan még talán óvodába jártak, mások pedig már életüknek nagy részét leélték. És ez a rendszerváltás utáni média helyzet olyan színes világot rajzolt a vallásokról, a vallási közösségekről, hogy számos vallási közösség egyháznak a képviselője és híve úgy érezhette, hogy az a primér tapasztalati sor, az a hatalmas élmény anyag, amit az egyházában való személyes jelenlét és történet alapján élt át, az fölülíródik azáltal, amit a médiában olvasni lehet. És el is indult számos egyházi közösségben egy belső megosztottsági folyamat. Az egyik tábor, más-más közösségekben más-más létszáma van, vagy aránya ennek a tábornak, ezeknek a táboroknak. Az egyik tábor úgy véli, hogy legjobb az embernek távol tartani magát a médiától, és inkább a személyes kommunikációra kell tenni a hangsúlyt, mert a média úgy is hazudik. Egy másik tábor pedig inkább arra törekedett, hogy okkupálni kell a médiát, hogy úgy mondjam, a gonosz eszközt meg kell szentelni azáltal, hogy az egyházi közösség készítsen elő műsorokat, úgymond a médiát konszekrálni kell, helyettesíteni kell, helyes tartalmakkal, helyes szerkesztőkkel kell feltölteni. Igen ám, de ez a két gesztus, vagy két stratégia egy olyan mediatizált világban zajlik, folyik, amelyikben a média uralja a diskurzusunkat. Úgy tűnik talán, hogy teljes mértékben. És ez az a háttér, ez a nagyon-nagyon-nagyon tág háttér, madártávlatból fényképezett háttér az, amiben elhelyezhető az a kutatás, amiről ebben a kötetben számot adunk. Ezt a kutatást körülbelül 6 éven keresztül folytattuk, és 3 nagy területet ölel fel, amely területből én majd csak az egyiknek egy részét fogom itt konkrétan előadni. Az egyik nagy terület az volt, hogy a úgynevezett PressDoc adatbázis, amit az országgyűlési könyvtár munkatársai működtetnek, a magyarországi írott sajtónak nagyjából az egészét felelő módon 89 óta egy adatbázist tart fenn, és ennek az adatbázisnak akkor, amikor mi vizsgálódtunk, akkor már közel 1 millió cikk volt a tartalma, 1 millió rekordja volt, az óriási mennyiség. És ez az adatbázis kereshető, mert minden egyes cikket, amit feltöltenek a napi sajtóból, illetve a heti vagy havi folyóiratokból, periodikákból, azt ellátja ez a PressDoc adatbázis munkatársai egyfajta jelzettel, és a jelzetek mentén lehet kutakodni. Azonban az adatbázisban nem csak a jelzetek mentén kutakodhatunk, hanem a cikkek címe és az úgynevezett leadje, ami a cikkeket röviden összefoglaló néhány sor, ami az újságban általában egy másik karaktertípussal van szedve az elején, a leadje alapján is. És akkor azt csináltuk, hogy összegyűjtöttünk értékelési szempontokat, megközelítési szempontokat, változóknak is nevezhetjük őket szaknyelven, és a változók mentén megpróbáltuk megragadni, hogy milyen a különböző években a vallási témák iránt érdeklődés. A változók szavak voltak, illetve hát konstruált szavak, csonkolt szavak, hogy minél több hely, több találatot, ugye a magyar ragozás és miatt ez egy kicsit bonyolult dolog, de meg lehet csinálni. Lényeg az tehát, hogy a kereső kifejezéseink révén kigyűjtöttünk 8000 cikket, és a 8000 cikknek a tematikus elosztását elemeztük. Erről szól a kötetnek az első része, amiről én most nem fogok beszélni. A második részben kiválasztottunk 3, illetve 4 napilapot, 4 magyarországi országos megjelenésű politikai napilapot, a Népszabadságot, a Magyar Nemzetet, a Magyar Hírlapot és a Népszavát, és azt a hipotézisünket teszteltük, hogy a vallásról, egyházakról való beszéd nem tárgyorientált, hanem politikai pártorientált. És ez persze, most látom is, hogy mindenki bólogat, hogy persze, ezt tényleg mindenki tudja, de ezt bizonyítani is kell, hogy ne csak egy általános vélekedés legyen. És az eljárásunk az volt, hogy ezekből a lapokból 3 kifejezésre vonatkozóan az összes előfordulási helyet elemeztük tartalomelemzési módszerrel, és ez a 3 kifejezés a kisegyház, szekta és vallási közösség kifejezés volt. És az eredmények fényesen igazolták, hogy a különböző kifejezések használata az nem azon múlik, hogy melyik vallási közösségről beszél az illető újságíró, illetve illető orgánum, hanem azon múlik, hogy az orgánum milyen valláspolitikai pozíciót akar képviselni, tulajdonképpen indoktrinatíve az olvasóknak a fejébe beleinjektálni. Erről szól a kötetnek a második nagy része, amiről szintén nem fog beszélni. A harmadik rész, amiből majd kiragadok egy témát, az pedig abból indult ki, hogy Magyarországon különösen a kisebb, kevésbé ismert vallási közösségek vonatkozásában az általános érdeklődés felülreprezentáltságot mutat. Ez azt jelenti tehát, hogy ahányszor megemlítenek vallási közösséget, az nem azon múlik, hogy mekkora az a közösség, hanem azon múlik, hogy mennyire új, mekkora az újdonság értéke. Hát ez a média belső logikájából fakadóan van így, nem feltétlenül szükséges valami sanda szándékot sejteni mögötte. És az egyik ilyen közösséget kiválasztottuk, amely Magyarországon nagyon sokszor megjelent a média előtt, és számos vallási közösség, és számos hívő számára is nagyon izgalmas jelenséget takar, és ez a hídgyülekezete. és a hídgyülekezetének a médiában való jelenlétére jellemző az, hogy a második stratégiát alkalmazzák, vagyis tehát egy nagyon sok pénzt és nagy szakmai tudást beinvestálva Magyarországon írott és elektronikus sajtóban is erőteljesen jelen van ez a gyülekezet. És úgyhogy megalapozottnak tekinthető, hogy ennek a gyülekezetnek a nyilvánosság munkáját elemezzük, és ebben különösen is elemezzük azt, hogy más vallási közösségekkel kapcsolatosan mi a hídgyülekezetének az álláspontja. És ennek a vizsgálatára úgy döntöttünk, hogy a Hetek című hetilapot, politikai hetilapot, amelynek a tulajdonosa a hídgyülekezete, és a főszerkesztője pedig a hídgyülekezetének a vezető lelkésze Németh Sándor, és egy nagyon, nagyon professzionálisan szerkesztett hetilap, hogy ebben megnézzük, hogy a katolikus egyháznak a képe milyen. És ezt az anyagot szeretném bemutatni, ennek a vizsgálatnak a lépéseit, a szigorú módszertanát, és aztán utána az eredményét, és aztán a végén még fűzök hozzá egy-két megjegyzést. Most abban bízom, hogy előbb-utóbb láthatóvá lesz a valami. Lehet, hogy nem jót nyomtam, vagy ő kifáradt. Aha. Én kapok. Aha. Na good. Akkor egy kicsit várni kell, addig beszélek. A négy évfolyamot elemeztünk a Hetek labból, és az elemzéshez, köszi szépen, az elemzéshez nagyon nagy segítséget nyújtott az, hogy az egész lap, az összes benne szereplő karakter hozzáférhető az interneten, és ez azért is fontos, mert az elemzést egy Max Kuda nevezetű tartalomelemző programmal végeztük. A négy évfolyamban, ami a 2000-től 2003-ig terjedő négy évfolyam, 154 olyan cikket találtunk, amiben a katolikus kifejezés szerepel. És ez a katolikus kifejezés 489, ahogy lehet látni, 489 szöveghelyet ad ki. És ez egy viszonylag nagy anyag, szűkkeblű statisztikai elemzésre is tulajdonképpen alkalmas, mi azonban elsősorban nem statisztikai megközelítést alkalmaztunk, hanem tartalomelemzést, méghozzá az egyszerű szövegredukciós lépéseket használtuk, amit Mehring alapján, Mehring, Bonzák és Lamnek módszertani utasításai vagy stratégiája alapján végeztünk el. Az első kérdésünk az volt, hogy vajon van-e egyfajta, észrevehető-e a hetekben egyfajta burkolt katolikus rovat? Tehát, hogy törekszik-e a négy évben, törekedett-e a szerkesztőség arra, hogy minden számban valamennyi legyen a katolikus egyházról? És azt kellett tapasztalnunk, hogy nem, hanem a katolikus egyház randomszerűen, véletlenszerűen jelenik meg a labban. Azonban, hogyha az összes megjelenést úgy rajzoltuk fel egy idősíkban, hogy elkülönítettük az egyes számokat, akkor azt kellett látnunk, hogy újra és újra visszatérnek időben sűrűsödési pontok, olyan időszakok, 2-3, legfeljebb 4-7-es időszakok, ahol a katolikus kifejezés sokszor fordul elő, és az ilyen időszakokat ezen a második sávon lehet látni, hogy 2000-ben háromszor is előjött egy-egy olyan időszak, ahol 10, illetve 19-ig terjedő cikkek egymást követő lapszámokban egynél többször szerepeltek. Ezeket neveztük ilyen sűrűsödési pontoknak. És azt is tetszenek látni, hogy 2001-ben, illetve 2002-ben is voltak ilyen pontok, az anyagunk érdekes módon 2003-ban nem tudott kimutatni egyáltalán semmilyen ilyen sűrűsödési pontot, ott mindig csak egyet úgy lehet mondani elszórtan szerepeltek katolikusságra vonatkozó cikkek. Van-e valami magyarázata ennek? Lehet-e valami magyarázata? A korábbi elemzéseinkből azt találtuk, hogy a választási időszak kiemelt jelentőségű mindenféle vallási tematikának a sajtóban való tárgyalására nézve. És ha feltételezhettük, hogy talán a 2002-es év, amelyik választási év volt, esetleg már a 2001-es esztendő, hogy az fölhozza ezeket a témákat, nem igazolódott ez a feltételezés a hetekben. Úgy látszik, hogy nem a választási periódusok azok, amelyek érdekelték a lapnak a szerkesztőit, hanem inkább más gondolatok mentén, méghozzá a Magyarországon vagy nemzetközi szinten is a katolikus egyházzal kapcsolatos különböző a világhírek ranglistáján élvonalban szereplő ügyek voltak azok, amelyek mentén a lap foglalkozott a katolikus egyházzal. Ilyenek voltak 2000-ben a pápai bocsánatkérés. Ugye 2000 jelentős év volt mindenféle vallási meggyőződés számára, és a nem vallásiak számára is, és a katolikus egyház nagy pénteken a II. János Pál vezetésével egy különös bűnbánati liturgiát tartott, amelyben úgymond az egyház történelmi bűneiért kért bocsánatot leegyszerűsítve. És ez a kérdéskör, amely a katolikus egyházat nagyon erősen a világ média érdeklődésének a homlokterébe helyezte, ez a Hetek című labban is megjelent. Egy másik nagy ilyen katolikus világesemény volt, hogy Amerikában kitört az úgynevezett pedofil pap botrány, és papok százai kerültek pedofilia gyanúba, illetve aztán elítélésre, felmentésre, és az amerikai egyház megyék hát 100 millió forintokat, sok-sok millió dollárt fizettek ki azért, hogy megkivásárolják ezeket a papokat a börtönbüntetésből. Ez egy másik ilyen csomósodási pont volt, és a harmadik ilyen nagyon erőteljes csomósodási pont a választások kapcsán a katolikus egyháznak a szerepe és a katolikus egyházi vezetőségnek a választásokon, illetve különböző jobboldali politikai vagy félpolitikai szervezetek által szervezett ünnepélyes eseményein való jelenlét. Tehát világesemények, illetve Magyarországon kiemelt események magyarázták ezt az eloszlást, látens rovatra nem találtunk. A következő lépésben ezeken az időpontokon, ezeken a sűrűsödési csomópontokban megnéztük, hogy mi is az a téma, amiről a leginkább szó van. Mi a tematikája, egyszerű tematikus kódolással ezt meg lehetett csinálni, mi a tematikája a csomópontokon a cikkeknek. És ahogy tetszenek látni, az alábbi hat téma volt a mainstream témája ezeknek a csomópontoknak. Az egyik a pápai bocsánatkéréssel kapcsolatban a bocsánatkérésnek elsősorban a keresztény, illetve katolikus antiszemitizmus, antijudaizmus, zsidó ellenesség, gért való bocsánatkérésnek az elégtelensége jelent meg a labban nagyon erősen. Tudjuk, hogy a bocsánatkéréssel kapcsolatban a nemzetközi sajtóban is nagyon nagy viták voltak, teológiai viták is voltak, egyáltalán a bocsánatkérés más nevében való bocsánatkérés teológiai jelentőségéről is. A Híd gyülekezetének a lapját azonban nem ez érdekelte, hanem az érdekelte, hogy a katolikus egyház vajon mennyire veszi komolyan ezt a bocsánatkérést, és ezt két oldalról közelítette meg. Az egyik, hogy vajon elégséges antiszemita megnyilvánulásért kértek-e bocsánatot, és a másik pedig, hogy vajon a bocsánatkérés megvalósult-e későbbiek során, vagy már akár korábban is megvalósult-e úgy, hogy részletesen valamiféle pro zsidó, pro-szemita, filoszemita intézkedések keletkeztek volna. A lap beállítása szerint nem történt ilyen, és így megállapítható, hogy a, nem csak az, hogy a katolikus egyháznak ez a szimbolikus bocsánatkérési gesztusa, ez hiteltelen, hanem az is, hogy az egyház a bocsánatkérés ellenére is megmaradt antiszemitának. Egy másik nagyon jelentős részt emelek csak ki, az pedig a babonára vonatkozik. Mindenki tudja, hogy a katolikus egyházban a Mária tisztelet az nagyon nagy jelentőségű, és második pápasága idején ez a Mária tisztelet eladdig soha nem látott intenzitásúvá fejlődött, és az úgynevezett harmadik fatimai titoknak a titokkal kapcsolatban bizonyos újságcikkek jelentek meg nemzetközi porondon, és ez a Fatima búcsújáró hely, ahol sok gyógyulás és mindenféle történik, és a Mária tiszteletnek egy nagyon ismert helye, ez a fatimai jelenés, búcsújárás, gyógyulás, és Fatimának, a Mária tiszteletnek a katolikus egyházban elfoglalt pozíciója került Tollhegyre a híd gyülekezetében. És nagyon erőteljes cikkeket olvashattunk, többek között Németh Sándornak is a tollából, amelyek a Mária tiszteletet Lege Artis babonának tekintik, és a Mária tisztelettel kapcsolatos összes gyógyulást, legyen az inkább pszichés jellegű, vagy akár fiziológiai természetű, ezeket a gyógyulásokat mind-mind a babona sávjába helyezik el. Tehát a teológiai érvelés, és talán azt is lehet mondani, egy vallástudományi érveléssel a katolikus egyház ezt a képet kapja. Nem megyek most bele tovább a katolikus egyház pénzészségébe, amelyeket az Opus Dei-ről való számos cikk révén lehetett megtalálni, vagy a hatalomészségbe, amely szintén az Opus Dei-hez kapcsolódóan, miszerint az Opus Dei a Vatikán által kiválasztott ilyen titkos fekete sereg, amelyiknek az a célja, hogy a kelet-európai országok katolikus parlamenti képviselőit rávegyék arra különböző nemes, de inkább nemtelen eszközökkel, hogy a Vatikán politikai stratégiájába illő törvényeket indítványozzanak, illetve ilyenféle politikát valósítsanak meg az országban, az országukban. Ezekbe mélyebben most nem akarok belemenni, hiszen inkább az egésznek a célja az, hogy egy módszertant mutassak jobban be. Tehát az első redukció az a tematikus csomópontokra, illetve az időbeli csomópontokra vonatkozott, ugye, mert 154 cikket nem lehet egyszerre látni, nem senkinek nincs akkora perspektívája, és aztán utána pedig az időben egymás mellé rendeződő cikkeknek a tematikus csomópontjaira koncentráltunk, és egy következő lépésben mindazt a témát, azt a hat témát, amit itt lehetett látni a harmadik sávban, azt mind az összes témát visszavezettük, ez a fölfelé mutató nyíl, ez ezt mutatja, visszavezettük az egész mintára. Vagyis tehát, ahol a zsidóság kérdése került elő a részminta alapján, amit az idősávból szereztünk, ott akkor utána a zsidóság témáját megnéztük a teljes mintában, hogy milyen előfordulási sűrűség van, milyen mondatokban szerepel a zsidó kifejezés, és így tovább, és így tovább. Ugyanígy a többivel is ezt végeztük el. Ez azért nagyon fontos, mert ez az egész tartalomelemzésnek az a logikája, hogy egy nagyobb anyagot, ne pusztán statisztikai, tehát a relatív előfordulási gyakoriság mentén vizsgáljunk, hanem az a lényege, hogy a tartalomnak a reprezentativitását, a tartalom jelenlétét próbáljuk meg megragadni. Mivel az egészet nem lehet egyszerre látni, ezért az redukciós lépéseket kell alkalmaznunk. Sok más fajtát is lehetne alkalmazni. Mi ezt alkalmaztuk. Redukáltuk először a cikkeket időbeli csomópontokra, és aztán az időbeli csomópontokon belül tematikusokra. De iráig még lehet azt mondani nyugodtan, hogy ez önkényes, mert hát jó, pont azokban a csomópontokon erről volt szó, ezáltal még nem lehet az egész anyagról valami exakt, pontos kijelentést tenni. Igen ám, de hogyha megkeressük az összes, a téma összes előfordulási helyét a teljes mintában, akkor azt mondhatjuk, hogy a teljes mintát, hogy úgy mondjam, leelemeztük ezzel a szép magyar kifejezéssel. Reméljük Kazinczy nem kell ki a sírjából itt dühött karddal. Az eredményeket szeretném röviden elmondani. Azt találtuk, hogy nem volt olyan cikk a hídgyülekezetében, a katolikus 489 katolikus előfordulás egyetlen egyszer sem hozott valamilyen pozitív, vagy akár semleges tartalmat. Tehát ha tetszenek elhinni, ha nem, én is alig hittem el, számtalanszor átszámoltuk, de mégis az igazság, hogy egy 100%-os vélemény homogenitásra találtunk ebben a labban. És ha megtetszene gondolni, hogy ez mégis egy hetente előforduló lap, amit viszonylag sokan írnak, és több tucat szerző áll ezek mögött, a cikkek mögött, ez egészen megdöbbentő, hogy ilyen teljes véleményazonosságot, ilyen egyértelmű, egyen irányult, egyfelé irányuló diskurzust lehet találni, ami negatív. Ebből a katolikus egyházra vonatkozó hídgyülekezet véleményt úgy foglalhatjuk össze, hogy a katolikus egyház egy destruktív nagy egyház. És a másik következtetésünk az lehet, amit inkább hipotézisként kell felvetnünk, és további elemzések által vizsgálnunk, hogy amennyiben ez az orgánum a hídgyülekezetének kvázi hivatalos vagy lapja, hasonlóan az Új Pünkösd című folyóirathoz, vagy Új Exodus című folyóirathoz, amelyben szintén megnéztük ezeket a katolikus előfordulásokat, és nem találtunk ellenkező előjelű információt. Azt kell vélnünk tehát, hogy ez a lap szándékolja, tehát hogy kifejezi azt, ahogyan a hídgyülekezete gondolkodik a katolikus egyházról. Vagyis tehát, hogy a közösség egésze szében is egy ilyen vélemény homogenitási maxima van fölállítva az orgánum révén. Tehát aki olvas ezt a lapot, az soha semmilyen szöveg összefüggésben nem találhat pozitívumot a katolikus egyháza, és ez mivel nem csak kifelé ad extra, hanem ad intra orgánum is, tehát a gyülekezet tagjai számára is, ezért tehát azt lehet mondani, hogy a hídgyülekezetének ez az orgánuma azt szándékolja, hogy a gyülekezet tagjai a katolikus egyházról egy homogén 100%-ig negatív képet tartson fenn, vagy lásson. Döbbenetes anyag, nagyon izgalmas anyag, és azért, hogy tovább menjünk, ezzel a képpel tovább birkózzunk, kerestünk egy olyan eszközt, hogy hogyan lehet megvizsgálni, hogy vajon a hídgyülekezetének a tagjai, azok tényleg ezt a homogén képet vallják is, mert ha például nagyobb vallási közösségekbe gondolkodunk, és az itt ülő kedves vallási közösségek képviselői is valószínűleg bólintani fognak, hogy bár a gyülekezetek tagjai, vagy az egyházak tagjai tényleg azt gondolnák, amit a hivatalos labban le van írva, hát én csak a katolikus egyházat ismerem jobban, az biztos, hogy az új emberrel a katolikus egyháznak egy jelentéktelen hányada van gondolati szinkronban, tehát nem tudom, hogy ez más egyházaknál hogy van. Tehát jogos felvetni a kérdést, hogy a lap a gyülekezet lapja, hát akkor a gyülekezet tagjai hogyan vélekednek, és mivel nem volt módunk arra, hogy a gyülekezet tagjai körében, ugye nagyon létszámgazdag gyülekezetről van szó, és önbevallás szerint 40 ezret közelíti a létszám, hogyha jó. Nos, tehát az internetet választottuk, és az index honlapon, fórumokon, a hídgyülekezetével kapcsolatban több úgynevezett topik található, és kiválogattunk, például itt van Andrea, aki a Tajti Andrea, aki segített sokat ebben, Réka segített sokat ebben a nagyon nagy munkában. Körülbelül 1000 cikket elemeztünk, 1000 hozzászólást elemeztünk, szintén tartalomelemzési módszerrel, és a kérdésünk az volt, hogy egyrészt a fórumokon hozzászólók közül a hídgyülekezetének tagjai és nem tagjai elkülöníthetők-e biztonsággal, igent kell válaszolnunk, mert aki a hídgyülekezetének tagja, az biztonsággal el is mondja, hogy ő tag. És a másik kérdés, hogy a felmerülő témákban, amelyek bármiről szólnak, van-e véleményeltérés a bevallottan hídgyülekezet tagok között. És azt kell állítanunk a teljes minta alapján, hogy alig találtunk, tehát magasabb, mint 90%-os a hídgyülekezete tagjainak a vélemény homogenitása az összes ott felmerült témával kapcsolatban, katolikus egyházzal kapcsolatban pedig 100%-os. Úgy gondoljuk tehát, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes és vallásszociológiai kisegyházkutatási szempontból egy nagyon-nagyon tulajdonképpen az eddigi elméletek révén ugyan értelmezhető, mégis túlságosan egyértelmű eredményre jutottunk, ami arra kötelez bennünket, hogy tovább vizsgálódjunk, és mégis megtaláljuk azokat a tereket, ahol ebben a vallási közösségben is az emberségnek és az emberséghez olyan nagyon szorosan tartozó gondolkodásnak a sokféleségét megtalálhatjuk, ami az európai emberképbe és a keresztény emberképbe olyan nagyon fontosan benne van, és amit Adi úgy fogalmazott, hogy az ember éjszakfog, titok, idegenség, lidérces, messzefény, és semmiképpen sem 100%-os egyértelműség. Szeretettel mutatom fel újra ezt a könyvet befejezvén, és néhány példányt hoztunk is, és aki esetleg úgy gondolja, hogy bele szeretne nézni, vagy meg szeretné vásárolni, Andrea segít ebben nekünk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes, és szerintem mindenkit elgondolkodható előadást. Következő előadónk Nagy Gábor Dániel lesz, aki szociológus és szintén a szegedi BTK-ról érkezett. Előadásának címe a vallásosság jelenzői a baptisták és a Jehova tanúi körében.
Hát nagyon nagy öröm nekem, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a szót Máté Tóth tanár úrnak. És hogy elhangzott a szakmám szociológus, és nem tudok őszinte szívvel szerencsét kívánni a hídgyülekezetének ebben a munkában, hogy homogenizálják a lakossági véleményeket, mert azt hiszem, hogy akkor szociológus társával együtt elvesztenék a kenyérkereső munkánkat. Tehát ez talán nem kell, hogy túl hamar megtörténjen. És az az anyag, amit ma itt be fogok mutatni önöknek, komoly konzekvenciákat és komoly tapasztalatokat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy két olyan közösségről számolhatok, két olyan közösség körében fölvett adatfelvételről számolhatok itt be, amelyek egyáltalán nincsenek egy véleményen bizonyos dolgokkal kapcsolatban, sőt a közösség tagjainak, közösségek tagjainak a véleménye több nagyon fontos kérdés mentén különböző mértékben erőteljesen megoszlanak. Még mielőtt megmutatnám önöknek az adatokat, illetve az adatfelvétel részleteit, engedjék meg, hogy egy elméleti bevezetővel próbáljak eléjárni ennek az előadásnak. Én ezekben a hónapokban véglegesítem a doktori disszertációmat a Pécsi Tudományegyetem interdisziplináris doktori iskolájában, és a doktori disszertáció témaköre az úgynevezett társadalmi tőkeelmélet Magyarországon, földrajzi egységekben, de akár különböző szervezett típusok esetében is. Így kerültem el a kutatómunkám során a vallási társadalmi tőke elméletéhez. És itt megemlítenék néhány, tehát itt egy néhány alapvető dolgot el kell, hogy mondjuk a társadalmi tőkével kapcsolatban, hogy megértsék az itt ülők, ha esetleg nincsenek korábbi információik, azt, hogy mire gondolnak a téma legjelentősebb gondolkodói ezzel a fogalommal kapcsolatban. Három nevet mondanék, Pierre Bourdieu, nevét említeném elsőnek. Pierre Bourdieu francia szociológus volt, és az ő társadalmi tőke elgondolása az inkább egyfajta kapcsolati tőke elmélet. Ő azt mondta, hogy a társadalmi tőke az a nagyvilági kapcsolatok tőkéje. Együtt jár egyfajta bizonyos éles stílussal, együtt jár bizonyos kötelezettségekkel, és egyfajta szívességi rendszer letéteményese, tehát szívességeket adok és szívességeket kapok. Bourdieu-nek egy széleskörű tőkeelmélete volt, ebből csupán egy volt a társadalmi tőke, ami nagyon-nagyon erőteljesen rokonítható az általa kulturális tőkének nevezett tőketípussal is. Ugye itt a Bourdieu-i elmélet alapozta meg azt, hogy a különböző gazdasági, társadalmi és erőformások egymásra valamilyen mértékben átválthatóak. Tehát például akinek vannak kapcsolatai, ugye ő kérhet szívességeket, és a szívesség az megjelent egy állásformájában, ami által mondjuk gazdasági tőkét kezd el fölhalmozni. Ez egy nagyon egyszerű példa erre a Bourdieu-i elgondolásra. Bourdieu nem vette túlzottan fontos tényezőnek a vallást, de a munkássága csupán érintette a társadalmi tőke fogalmat a kezdetekben. A második név, nagyon nagy név és alapító, akit megemlítenék, ő James Coleman lenne. James Coleman egy programadó cikket írt a társadalmi tőkével kapcsolatban az Amerikai Szociológiai Társaságnak alapjában. A cikknek a címe a társadalmi tőke szerepe az emberi tőke termelésben. Nem említeném meg bőven, hogy mit gondol Coleman a társadalmi tőkéről, csak annyit mondanék, hogy ő egy kollektív erőforrásnak tartja. Tehát alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy mi a társadalmi tőke, a különböző gondolkodók közötti egyik legfontosabb nézetkülönbség az, hogy hogyan jelenik meg a társadalmi tőke. Egyének birtokolják-e a társadalmi tőkét, vagy szervezetek birtokolják-e a társadalmi tőkét, vagy esetleg egyszerre mindkettő. Coleman olyan gondolkodó volt, aki azt mondta, hogy a társadalmi tőke egy kollektív erőforrás, amit csak egy kollektívával, egy valamilyen fajta intézménnyel, vagy valamilyen fajta intézményes kerettel összhangban lehet felhasználni. Az ő cikkében a példáknak a fele már tartalmaz vallási vonatkozásokat. Itt nem említem meg részletesen ezeket a példákat, mert ez az időkeret erre talán szűkös lenne, de a lényeg, hogy a vallást a legfontosabb magyarázó változónak tartja a társadalmi tőke mögött. Tehát, hogyha rátérek Putnamre, a harmadik névre, erről bővebben tudok talán beszélni. A harmadik név Robert D. Putnam, ő is amerikai szerző, és ő volt az, aki a társadalmi tőke fogalmat nagyon nagy mértékben popularizálta és elterjesztette, és a lehető legközelebb vitte az emberek, a közösségek és akár a közösségfejlesztés szintjére. Ő már mindenképpen egy olyan társadalmi tőke fogalomról gondolkodik, ami lehet az egyéni, lehet a közösségi, és lehet egyszerre mindkettői. A Putnam-féle társadalmi tőke egyfajta társadalmi folyamatokból levezetett elméleti konstrukció. Putnam azt mondta, hogy az Egyesült Államokban a 60-as években még gazdag közösségi élet zajlott. Az emberek jártak bizonyos önképzőkörökbe, bowlingklubokba, gyülekezetekbe nagyobb számban, más-más szomszédsági körökbe, baráti társaságokba, főzőklubokba. Tehát egy nagyon nagy mértékben közösségi aktivitást folytató amerikai társadalomról beszélhettünk. Ennek a lerombolásában nagyon nagy szerepet kapott a televízió, de a legfrissebb kutatások szerint ennek nem csupán a televíziót utató be okként, és ugye ma a televízió romboló utódja az internet, hanem egyszerűen a közösségiségben valamiért egy visszaesés volt tapasztalható. Putnam a könyvében nagyon-nagyon sok olyan egyesületről ír, amik mondjuk 1973-ban még 1000 taggal bírnak, és amikor a könyv íródik 1995-ben, már éppen az utolsó ember csukja be maga mögött a kaput. Hogyha az arányokra vagyunk kíváncsiak, akkor olyan, tehát a bevonódottság az amerikai társadalomnak, az amerikai embereknek legalább egy 20%-kal csökkent a társadalmi aktivitásokba, és az emberek visszalépnek a közösségi tértől a privát tér felé. Ez azt jelenti, hogy Putnam azt prognosztizálja, hogy a társadalmi tőkéje az embereknek bizonyos mértékben csökken, visszaesik. És ez a társadalmi tőke, ami ugye abból adódna, hogy az emberek találkoznak, az emberek beszélgetnek, az emberek kapcsolatokat építenek, barátságok alakulnak ki, összejárnak, szervezett körülmények között találkoznak, lenne az az erőforrás, amire az amerikai társadalomnak szüksége lenne ahhoz, hogy például a politikai részvétel, a választási részvétel egy demokratikus rendszernek megfelelően magasan tartató legyen. Ugye tudjuk, hogy a legutóbbi időkben a választási részvétel az Egyesült Államokban 50% körül zajlik, 50% körül mozog, tehát a választásra jogosultaknak a fele szavaz, ami az ottani demokratikus rendszer számára egy nagyon nagy tragédia, hiszen megkérdőjelezhető a legitimitása minden kormányzatnak. Ezek voltak az általános bevezető szavak, hogy valamennyire talán betekintést nyerhessünk a társadalmi tőkével kapcsolatban. És most érnék rá arra, hogy mi a vallási közösségek szerepe a társadalmi tőke termelésben. Az Egyesült Államokban a társadalmi tőke legfontosabb forrása a vallási gyülekezetek, a vallási közösségek maguk. Az emberek ugye, amelyben elemi módon részt vesznek, az biztos, tehát amely aktivitásban, közösségi aktivitásban részt vesznek, az biztos, hogy a hitélethez kapcsolódik. Tehát például a keresztény közösségek, a templom, úgy értve a templom, hogy a gyülekezet, ahova eljárnak istentiszteletre, vagy misére vasárnaponként, számunkra egy elemi kör, amely többféle, nem csak vallásos, hanem vallás melletti karitatív, közösségi, közösségfejlesztési, szomszédsági, de akár még kikapcsolódási tevékenységeket is kínáló elem. És elmondhatjuk, hogy a közösségi élet világi formái ugyan visszaestek az Egyesült Államokban, de a közösségi élet vallási formái nem olyan mértékben. Sőt, ezek még viszonylag relatíve magas szinten vannak, Európához képest fényévekkel fölötte, mert ugye az Egyesült Államokban minden egyes vasárnap 11 órakor a népességnek közel fele ugye elvileg templomban vagy templommal, vagy pedig valamilyen egyházi aktivitásban vesz részt, és az ehhez kapcsolódó tevékenységek pedig zajlanak a maguk mondják megfelelően. Tehát egy nagyon fontos hitéleti aktivitás van, ahol ugye a legfontosabb forrása ezeknek a kapcsolatoknak a társadalmi tőke. És ebben Coleman és Putnam is egyetért. És akkor itt térnék én át egy erős huszárvágással arra, hogy egy újabb empirikus tapasztalatot egy amerikai szerzőtől meg szeretnék osztani az itt ülőkkel. Ő pedig Corbin Schmitt és John Coleman, egy másik Coleman. Ők azt mondják egy társadalmi tőke a közjó termelése című könyvükben, hogy vannak olyan közösségek, a vallási közösségek között, amelyek olyan társadalmi tőkét termelnek, amely hasznos az össztársadalom számára, és vannak olyan vallási közösségek, amelyek olyan társadalmi tőkét termelnek, amely csak a közösség belső tagjai számára hasznosak. És itt jutottunk el egy nagyon-nagyon fontos kérdéshez, egy nagyon-nagyon fontos tapasztalathoz. Ugye tudjuk, hogy a 90-es évek elején lezajlott nálunk is egy nagyon komoly szektadiskurzus, egy nagyon komoly vita azzal kapcsolatban, hogy melyik közösség milyen jellegű. Én itt abszolút szociológiai értelemben egyfajta javaslatot szeretnék tenni, hogy felejtsük el a szekta fogalmát, és nézzük meg azt, hogy melyik közösség termel olyan társadalmi tőkét, vagy biztosít olyan erőforrásokat, amely nem csak a közösség tagjai számára hasznosak, hanem esetleg az össztársadalom számára is. Hogy példát mondjak, tehát hogyha mondjuk egy közösség végez karitatív munkát, azt tegye önzetlenül, mondjuk a térítésnek tehát a térítés lehetőségének meghagyásával, de ne a térítés szándékával. Tehát nyúljon ki, legyen az, hogy részt vesz a karitatív tevékenységben, nem csak a prozelitizmus érdekében. És itt jön az empirikus tapasztalat. A két szerző, akit említettem, megvizsgálta Amerikában a vallási csoportokat, és azt mondják, hogy az úgynevezett mainline protestant, tehát a mondjuk úgy, hogy közép tehát liberális protestánsoknak is mondják őket, de az lényeg, hogy a nem konzervatív protestánsok olyan társadalmi tőkével rendelkeznek, olyan társadalmi tőkét termelnek ezek a csoportok, amelyek túlmutatnak a közösség keretein. Tehát olyan fajta kapcsolataik vannak, amik nem csak a közösségen belül érvényesíthetőek, és nem csak a közösségen belül értékesek. Míg viszont az evangelical csoportok, ugye a bezárkózó, karizmatikus csoportok, amelyek ugye konzervatív protestánsok, olyan fajta társadalmi tőkét termelnek, amely csak a csoport berkein belül hasznos, és ott erős kapcsolatok formájában nyilvánul meg, amiből az össztársadalom olyan mértékben nem profitál. Ezt az elméleti bevezetőt fűztem volna ezzel a mai előadás elé, és ennek a fényében szeretném, hogy nézzük meg közösen ezeket az adatokat, amelyek a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház körében, illetve a Magyarországi Baptista Egyház körében kerültek felvételre. Ugye két eléggé eltérő hitelveket valló és eléggé eltérő szervezeti felépítésű közösségről van szó. Először ugye a kutatásmódszertanról szólnék pár szót. Tudjuk, hogy ezek a vallási közösségek egy össztársadalmi adatfelvétellel nehezen elérhetőek, hiszen a számuk az össztársadalmi arányokhoz képest alacsony. A baptisták lélekszámával kapcsolatban van egy évszámlálási adatunk, ami ugye 17.400 baptista hívet jelent. A Jehova Tanúi lélekszámával kapcsolatban azt hiszem, hogy nincsen pontos adatunk, de az is néhány ezer emberre tehető. Ők maguk ugye 20-30 ezeres becslést is tehetnek, de rájuk nézve exakt adattal nem rendelkezünk. Tehát éppen ezért a mi adatfelvételünk, a mi kutatásunk az arra koncentrált, hogy ezeknek a csoportoknak a körében egy specializált szakértői mintával kialakított kérdőíves felvételt tudjunk végrehajtani, méghozzá egy önkitöltő kérdőíves felvételt, hiszen a kérdések, amelyeket föltettünk a mérőeszközben, a kérdőívben, azok nagyon-nagyon személyes jellegűek, tehát ezeket mi megkértük az embereket, hogy teljesen anonim jelleggel saját maguk töltsék ki egy mintavételi kiválasztás alapján, és csak akkor, hogyha persze részt akartak venni a kutatásunkban. Két különböző adatfelvételről van szó. A Magyar Baptisták Világtalálkozóján készítettünk egy adatfelvételt 2006 nyarán, ahol 600 kérdővet osztottunk ki a világtalálkozón megjelent baptista, magyar baptisták között, a véletlen séta módszerével, különböző mintavételi pontokat alkalmazva. A válaszadási arány, amit elértünk, 50%-os volt. Amit tudni kell a Mabavit jellegzetességei közül, az az, hogy nem csak magyar állampolgár baptisták vettek részt, hanem ugye részt vettek erdélyi magyar baptisták, magyarországi magyar baptisták és észak-amerikai magyar baptisták. Az adatfelvételünk válaszadóinak körülbelül a 20%-a erdélyi magyar származású baptista. Bár ahogy ezt megnéztem a Magyar Baptista Egyháznak a honlapján, ez körülbelül megegyezett a hivatalos statisztikákkal, de ez mutatja azt, hogy a mintavételünk relatíve jól sikerült, hiszen ugyanarra a számra jutottunk, hivatáron belül jutottunk ugyanarra a számra, ami az erdélyi magyar baptistáknak az aránya volt. A Jehova tanúi adatfelvétel 2003-ban készült, a közösségi képviselőknek a segítségével, akik instrukciókat kaptak a kutatóktól a kérdőívek terítésével kapcsolatban, és föl lettek kérve, hogy ne befolyásolják a válaszadókat a kérdőívek kitöltése folyamán. A Jehova tanúi adatfelvétel egy részletesebb feldolgozása a következő hetekben jelenik meg egy önálló kötet formájában, amelyben Török Péter tanár úr, Máté Tóth András tanár úr és az én tanulmányaim is megtalálhatóak, más kollégák tanulmányai mellett természetesen. Tehát ennyit nagyjából a két adatfelvételről, és ezek után néhány adatot mutatnék, és ezeket az adatokat a bevezető előadáshoz, a bevezető szavakhoz szeretném hozzá igazítani. Ugye láthatjuk, hogy az első kérdés az az, hogy ön a hazájában saját gyülekezetével milyen szoros kapcsolatban van. Láthatjuk, hogy a Jehova tanúhívek 92,7%-a vallotta azt, hogy ő nagyon szoros kapcsolatban van saját gyülekezetével. A baptisták esetében a nagyon szoros kapcsolatot 50,8% és szoros kapcsolatot 39,7% vallott. Itt a különbséget annyiban tenném, hogy a szoros kapcsolat is ugye egy nagyon erős és szoros kapcsolat. A Jehova tanúi egyfajta erősebb, szorosabb kapcsolatot vallottak, mint a baptisták, de a baptisták kapcsolódása a saját gyülekezetük is kifejezetten az átlagnál sokkal erősebb, sőt rendkívüli módon erősnek tekinthető. Tehát két nagyon-nagyon a gyülekezetéhez kötődő csoportról van szó. Vallásosság szempontjából itt nem azt kérdeztük a baptistáktól, hogy ők mennyire vallásosak, hanem többféle vallásosság mérési módszerrel dolgoztunk. Kérdeztünk a hívőségükkel kapcsolatban is, és kérdeztünk a vallásossággal kapcsolatban is kérdéseket. Azért interpretáltam vallásosságnak ezt a diát, hogy mindenki számára, aki esetleg látja ezt az előadást, érthető legyen. Láthatjuk, hogy az átlagnál két lényegesen sokkal vallásosabb csoportról van szó. A tanúk 96,6%-a kifejezetten vallásosnak vallotta magát, a baptisták 75,4%-a, és a 15,4% pedig itt van valamennyire vallásos vagyok kategóriában. Tehát nagyon-nagyon vallásos csoportokról, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vallásos emberekről van szó. Imádkozás gyakorisága. Itt gyakorlatilag nincsen eltérés, nagyon-nagyon gyakran imádkoznak, mindkét csoportnak több mint 90%-a naponta imádkozik. Tehát mi elkötelezettségről beszélhetünk a két minta esetében. És eljutottunk a legfontosabb kérdésig, az egyik legfontosabb kérdésig, ami viszont további értelmezéseket kíván, és nagyon-nagyon nagy mértékben fontos a bevezető szavak szempontjából, ugye az üdvösséghez való viszonya a két egyház tagjainak, a két egyház híveinek. Láthatjuk, hogy a tanúk úgynevezett exkluzív világképet mutatnak. 87,3%-unk mondta azt, hogy az üdvösséget elsősorban a saját egyházban lehet elnyerni. A baptistáknál az exkluzív üdvösséget látók aránya 8,9%. És ugye 46,8% azt mondja, hogy az üdvösséget bármely egyházban el lehet nyerni, és 43,9% azt vallja, hogy az üdvösség az egyházakon kívül is elnyerhető. A Jehovatoninál továbbá felfedezhető egy 8,5%-os csoport, akik azt vallják, hogy nincs olyan egy üdvösség, ennek az önbevallásnak talán teológiai okai lehetnek, amik a csoportnak a tanításaimon keresendőek. Minden esetre, itt hogyha most a fejünkbe idézzük a vallási közösségek tipologizásával kapcsolatos eddigi eredményeket, arra jutunk, hogy ugye az exkluzivitás skálán, ahol ugye az egyik felén az exkluzivitás skálának az egyház van, a másik felén pedig ugye szociológiai szempontból a szekta, akkor az exkluzivitás szempontjából a Jehova tanúi, azok tehát egy helyen vannak, az egyház és a szekta, és ugye a denomináció és a kultusz van a másik felén a skálának, akkor a tanúk azok ugye az egyház-szekta oldalra húzódnak át, tehát exkluzív világképük van, csak a saját egyházban nyerhető el a megváltás. Míg a baptisták a denomináció kultusz oldalra húzódnak, de hogyha a többi változót is figyelembe vesszük, akkor ők inkább denominációs jellegeket mutatnak, különösen az üdvösséghez való viszonyuknak a megértése kapcsán. Ez egy nagyon fontos változó a későbbi elemzésekhez, és itt tovább lépünk a további kérdéseinkre, és láthatjuk, hogy azzal a kérdéssel, ezekkel a kérdésekkel általában, amelyek ennek a világnak az állapotával kapcsolatosak, a negatívabb szemléletet a tanúk követték. Tehát ugye egy exkluzív világképpen rendelkeznek, és ezt a világot, ugye, hogyha összehasonlítjuk a baptista adatokkal a tanú adatokat, akkor lényegesen negatívabban látják, mint a baptisták. Tehát például ugye a világunk tele van nagyszerű lehetőségekkel, a tanúk egy 5-ös skálán 2,34-es átlagot produkáltak, míg a baptisták 3,44-est. A világunkban épp olyan sok a jó, mint a rossz kérdésre. A baptisták 2,81-es átlagot mondtak, a tanúk 1,94-et. Tehát az exkluzivista világképük mellé megtaláljuk ennek a világnak az elutasítását, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy további gondolkodásunkat megejthessük. Tovább lépünk, és eljutunk egy olyan kérdéshez, ami viszont már szintén egy mérőfoka annak, hogy a gyülekezet kikkel tart föl kapcsolatot. Láthatjuk, hogy a kipirosított számok a legnagyobb értékek. Tehát a tanúk számára az életükben a legfontosabb kapcsolatok azok a gyülekezeten belüli kapcsolatok. Míg a baptisták számára a legfontosabb kapcsolatok azok a közvetlen rokonságba tartozó kapcsolatok. Persze itt van a második helyen egy nagyon nagy átlaggal a gyülekezeten belüli kapcsolatoknak a megjelenése, de lényegében itt egy fölcserélődésről beszélünk. Tehát a közvetlen rokonság fontosabb a baptisták számára, de a második helyen természetesen a gyülekezeten belül kapcsolatok állnak, míg a Jehova tanúinál a gyülekezeti kapcsolatok a legfontosabbak, és a második helyen csupán a közvetlen rokonság. Tehát ez is inkább azt mutatja, hogy ez a közösség befelé fordul, ez a közösség befelé néz a Jehova tanúi, míg a baptisták nyitottabbak, és a külvilággal kapcsolatban is inkább pozitívabb attitűdöket folytatnak. És még egy táblát mutatnék meg, amely azt mutatja, hogy a megkérdezettek hogyan vélekedtek, hogy a magyar társadalom hogyan viszonyul az ő egyházukhoz. Csak azokat a relatív többséget adó válaszadókat pirosítottam ki, akik a legfontosabb kategóriába estek. Hogyha a baptistákat nézzük, akkor ugye 36% azt mondta, hogy a magyar társadalom általában barátian viszonyul az egyházukhoz, a relatív többségben a Jehova tanúinál viszont a néha ellenségesen kategória esik, és hogyha hozzáadjuk az általában ellenségesen kategóriát, akkor azt gondolhatjuk, hogy a Jehova tanúi hívek több mint fele azt gondolja, hogy hozzájuk a magyar társadalom ellenségesen viszonyul. És akkor megejtenék még egy néhány gondolatos zárszót. Lényegében azt tapasztaltuk, hogy a két közösség az egy különböző világképpen rendelkezik, a megváltással kapcsolatban. A Jehova tanúinak a világképe egy exkluzivista világkép, míg a magyar baptisták körében felvett adatok alapján egy kevésbé exkluzivista világképet tapasztaltunk. A Jehova tanúi egy befelé zárkózó, befelé zárt közösség, míg a magyar baptisták egy nyitottabb közösség, amelyek nem csak befelé koncentrálnak, hanem a közösségen kívüli kapcsolataik is fontosak lehetnek a számukra. És hogyha azt nézzük, hogy hogyan látják a társadalomhoz való viszonyt, akkor a Jehova tanúi alapvetően egy pessimista hozzáállás mutat, míg a magyar baptistáknak a relatív többsége egy optimista hozzáállást mutat. Ebből a szempontból tehát a konklúzió szempontjából úgy tűnhet, hogy a Jehova tanúi bezárkóznak, míg a magyar baptisták nyitnak. És hogyha a társadalmi tőke termelésnek a két oldalát nézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy a Jehova tanúi, hiszen bezárkózott, hiszen nem nyit, hiszen még a családnál, még a gyülekezeti tagság, a gyülekezeti kapcsolatok fontosabbak a családi kapcsolatoknál, hiszen ők egy ellenséges társadalomban élnek, hiszen ők egy romlott világban élnek, valószínűleg nem termelnek olyan társadalmi tőkét, olyan erőforrásokat, illetve nem rendelkeznek olyan erőforrásokkal, amik kifelé mutatnak a gyülekezetből, és így tudjuk, hogy a magyar, tehát a Jehova tanúi a világban mindenhol teljesen apolitikusak. Még a baptistáknál tapasztalható egy kifelé való nyitottság, egy exkluzivitást elutasító világkép, tapasztalható az, hogy a gyülekezeten kívüli kapcsolatok is megtartják a maguk fontosságát, és hogy nem gondolják azt a magyar baptisták, hogy ők egy elutasító, ellenséges társadalmi közegben élnek, ezért valószínűsíthető, hogy a magyar baptista egyház olyan fajta társadalmi tőkével rendelkezik, illetve biztosít a tagjai számára, amelyek az össztársadalom számára is hasznosak, és esetleg mindenki, nem csak a közösség tagjai profitálhatnak belőle. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
És az lenne a kérésem, hogyha van kérdésük, hozzászólásuk, akkor azt most segítsük. Természetesen csak, ha lehet, akkor kérem, hogy ne beszéljük meg kinek.
Csak gratulálni tudok és szeretnék a Szegedi Vallású Menni Tanszék vezetőinek és a munkatársainak és a diákjainak is, mert azt hiszem, hogy nagyon nagyszerű előadásokat hallhattunk. Még annyit hozzá, hogy jó érzés, mint találnak vissza valami néhány gondolatot, majd elég szeretnék később is utalni. És nagyon jó érzés az, hogy empirikusan is alátámasztják azt, amit az ember sokszor már tanított. Az érdemi hozzászólásom az Fátétó tanár úrhoz volna, csak egy értelmezésbeli, árnyaltabb értelmezésre szeretnék utalni. Óvatosan kellene bánni azzal, hogy mennyire homogén a megnyilvánuló, mennyire homogén a hídgyülekezete tagjainak a véleménye. Ugye az internetes fórumokon, amit találtatok, az ezt mutatja, hogy nagyon homogén. Zárójelben hozzá kellene azt tenni, hogy azért ez egy nagyon beszűkített fórum az internet, nem tudjuk, hogy kik férnek hozzá, nem tudjuk, hogy akik nem férnek hozzá, azok másmilyen véleményt képviselnek-e, és leginkább azért a hitgyülekezeti tagjai is tisztában vannak azzal, hogy más is nézi az internetet, és esetleg a fejükre koppintanak, a más véleményt tesznek közé az internetet. Köszönöm szépen!
Köszönöm. Nekem ehhez volna a szabad rögtön mondani, hogy kicsit diskurzus legyen, és sokkal utána rögtön, hogyha egy közösségben nagyon nagy a homogenitás a véleményekben, az mutat valamire. Arra, hogy ebben a közösségben nagyon nagy a fegyelem. Most rossz értelemben, de teszem a fegyelmet. Na most, nagyon nagy egy közösségben a fegyelem, akkor az a közösség előbb utóbb robban, ez minden téma. Ezt már a hídgyülekezet egyszerű logikáltal ezt volna tessék gondolni, és ha demokratizálódik ez a közösség, akkor megjelenik a többféle vélemény. És a többféle vélemény nem biztos, hogy ellentétes vélemény, lehet, hogy egy dolognak a különböző oldalú látása. És úgy gondolom, hogy ebben van az erő. Tehát egy közösség nem akkor erős, hogyha mindig csak egy véleményt hangoztat, akkor a közel van egy közösség ahhoz, hogy egy robbanás ezt a közösséget bizony megrázza. És erre nagyon sok példát tudunk, empirikus példát mondani, én mondjuk nem szociológus vagyok, de empirikus példát rengeteg van. Hát ez egy nagyon érdekes, tovább vizsgálható dolog, én ezt csak bátorításul mondom, nem csak Máté Tóthallás kollégának, hanem a fiataloknak, ugye erre figyeljetek. Mert ha figyeltek, ez egy nagyon-nagyon érdekes valami. Nem akarok itt a legdottázni, de...
Egyet.
Az elegemben A hídgyülekezetét én akkor ismertem, amikor még senki nem ismerte. Beállítottak a Szabad Egyházak tanácsához, hogy szeretnének. Tehát hídgyülekezetét akkor ismertem meg, amikor még senki nem ismerte. Beállítottak a Szabad Egyházak tanácsához, akkor alelnök voltam, hogy hát ők átvennének akármilyen egyházi nevet, ez még a pártállam idején volt, hogy szabadon működjen. Nekem a hajam az égnek állt, és azt mondom, hogy azok között vannak tanúk. Azt mondja, mindegy, hogy mit tanít. Úgy is az lesz, mondta a Németh Sándor, amit én mondtam. Na most, ez így indult az egész, és akkor utána lett az a hírhedett rádió műsor, a Petőfi Rádió, az egyórás műsor, aminek az lett a vége, hogy óriási botrány lett, és akkor a Petőfi Rádióban négyen leültünk beszélgetni hídgyülekezetéről, és én ott egy jövendőlést tettem, már nem vagyok se profita, se profétának fia. És ez a jövendőlés ez úgy szólt, hogy 10 éven belül, köszi. 10 éven belül robbanni fog a híd gyülekezete, és ez naptári évre bejött a Festvan egész kérdéssel, akkor a reform szárnya kielment, megkeresett, hogy én honnan tudtam, milyen kinyilatkoztatás alapján, mondom sehol, de ahol egy személyi vezetés van, a 10 évnél tovább nem lehet kibírni. Szóval ez azért egy figyelemre méltó dolog, és ez továbbra is, és nem csak a híd gyülekezeténél kell vizsgálni. Általában egy új vallásos közösség az diktatúrával indul. És ezeket a diktatúrákat meg kellene vizsgálni. Külön izgalmas a javatanúinak a kérdése, hogy ottani nekem van néhány empirikus tapasztalatom, majd arról beszélgettünk, hogy szerveződik a javatanúi, mert ez nagyon érdekes. Köszönöm szépen. Elnézést, a megkóvászt.
Parancsolj.
Szilárd Ágatot szeretném szólítani a szociális reprezentáció elmélet témakörében. A diskurzus analízisnek a területéről kérdeztem, hogy van-e rálátásuk, hogy a magyarországi egyházakban, teológiai képzésben, vagy a bölcsés képzésben ez a szemléletmód egyáltalán ismerte, ha ismert, akkor alkalmazzák-e ezt. Például Amerikában Tindale, meg más bibliafordított társaságok egész új szövetségre elkészítettek diskurzus analízis kézikönyveket, kijelentették szociológiailag, nyelvészetileg, kulturális egyéb más vonatkozásban. Van-e valami jele a magyarországi bölcsésképzésben, illetve a teológiai képzésben annak, hogy tudnak erről és alkalmazzák-e? Köszönöm szépen.
A teológiai képzésről nem tudok nyilatkozni, de a bölcsészettudományi képzésben természetesen van jele a diskurzus analízisnek. Többek között például mind a Bakhtini féle irodalmi elméleti nyelvészeti alapokon nyugvó diskurzus analízist használják irodalmi narratívák elemzésére. Ezen föl a pszichológiában szintén a diskurzív pszichológiában használnak narratív tartalmelemző programokat már. Azt hiszem a Harvardon fejlesztettek egy úgynevezett ilyen különböző pszichológiai szótárakat és ezeknek megfelelő tartalomelemzési programokat. Ez most jelen pillanatban Magyarországon úgy ott tart, hogy a Pécsi Tudományegyetemen készítettek gyakorlatilag egy olyan szoftvert, amely egy hibridizált, tehát egy nyelvészeti, pszichológiai, illetve szociolingvisztikai, szociológiai alapokon nyugvó, gyakorlatilag nyelvi algoritmusokat tartalmazó program, amelybe különböző szövegeket lehet beszívni, integrálni, és akkor ezek különböző dimenziók mentén elemeznek különböző típusú narratívákat. De ahogy ezt az előadásomban igyekeztem hangsúlyozni, a maga a diskurzus analízis azért problematikus, mert nagyon-nagyon sokféle tudományág dolgozik vele, és mindegyik tudományág másra helyezi a hangsúlyt. Tehát maga ez a hibrid módszer, ez nem olyan nagyon régen kezdték el ezt összerakni, és eléggé kísérleti fázisban van a Pécsi Egyetemnek ez a fejlesztése jelen pillanatban. Nincs mi?
Időnk miatt még egy hozzászól ezt szeretnék kérni, van kérdés, hogyha van a tárházban. Remélem nem érintettem meg senkit azzal, hogy az időre hivatkoztam. Köszönöm szépen előadóinknak a nagyon érdekes és szerintem tovább gondolkodtató mondatait, és mindenkit szeretettel invitálunk egy kis vendégfogadásra itt a folyosón. 15 perces szünettel kérem, hogy fogadják szeretettel, amit elkészítettünk.